Kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Háromszor szent, háromságos Istenünk. Megrendítő, hogy Te, aki királyok királya vagy uraknak ura, aki magasságban és szentségben uralkodsz, nincs semmi lehetetlen, mégis annyira kegyelmes vagy, hogy jöhetünk hozzád. Uram, ne haragudj ránk, hogy sokszor nem éljük át ennek megrendítő voltát, hogy valami, ami lehetetlen számunkra, te mégis lehetővé teszed. Add meg nekünk most, hogy amit énekeltünk, amit énekben imádkoztunk, hogy tényleg tudjunk nyitott szívvel odalépni eléd, és hogy megtörténjen velünk az a csoda, hogy a bűneink ott maradjanak az Isten báránya áldozata előtt, és hogy egyáltalán átéljük annak a szükségességét, hogy kell nekünk a te kegyelmed, kell nekünk a te bocsánatod. Kell, Uram, irgalmad és szereteted, kell, hogy megújíts bennünket és talpra állíts. Kell, hogy megments bennünket az ide-oda rohangálástól, a szétesettségtől. Uram, szabadíts meg azoktól a gondoktól, gondolatoktól, amelyek sokszor megterhelnek bennünket, és adj világosságot, hogy úgy lássuk önmagunkat, ahogyan te látsz bennünket, mert amíg ezt nem látjuk így, addig nem érezzük, hogy te kell lesz nekünk. Egyedül te, örökké való felséges Isten, a te áldozatra küldött szent fiaddal, az Úr Jézus Krisztussal, és a megelevenítő lélekkel együtt te kell lesz nekünk. Jöjj hozzánk, Urunk! Amen. A evangelizációs estéknek ez itt most ezen a héten a befejező alkalma, a mai napra Márk evangélium a 7. fejezetéből a 24. verstől a 30-kal bezáró szakasz az igehirdetés alapigéje. Onnan elindulva elment Tírus vidékére, bement egy házba és azt akarta, hogy senki ne tudja meg ott létét. De nem maradhatott titokban, mert azonnal tudomást szerzett róla egy asszony, akinek a leányában tisztátalan lélek volt. És miután eljött hozzá, a lába elé borult. Ez az asszony görög volt, szirofőniciai származású, mégis azt kérte, hogy üzze ki az ördögöt leányából. Jézus így szólt az asszonyhoz. Hagy lakjanak jól először a gyermekek, mert nem jó elvenni a gyermekek kenyerét és odadobni a kutyáknak. Az pedig ezt válaszolta. Úgy van, Uram. De a kutyák is esznek az asztal alatt a gyermekek morzsáiból. Erre így szólt hozzá. Ezért a szóért mondom neked, menj el, leányodból kiment az ördög. Amikor azután hazatért, az asszony látta, hogy a gyermek az ágyon fekszik, és az ördög már kiment belőle. Amen. Testvérek, volt már egy történet, ahol a démoni világ hatalmával találkoztunk, ahol Úr volt az Úr Jézus. Talán ebben a történetben egy kicsit az is benne van, hogy nem kell Jézus látható jelenléte ahhoz, hogy a csodák történjenek. Tehát fontos, hogy ez is ott legyen előttünk. Én erről most nem szeretnék többet mondani, hanem amit még bevezetőül szánok, hogy majdnem azt lehetne mondani, hogy a mai napot befejezhettük volna, mert amit István testvérem és Eszter elmondott, az az én szolgálatomban benne van. De tulajdonképpen elejétől végéig mégis amikor hallgattam reggel, akkor az volt bennem, hogy hát, ha valaki nem mindent hallott meg, és nem mindent értett meg, és a délutáninál is voltak ilyen gondolataim, akkor talán az Úr arra szánja, hogy elmélyedjenek bennünk ezek a gondolatok, mert sajnos van tapasztalatom arról, hogy hazamegyünk egy hét után, és kifúj mindent a szél, vagy nem tudom mi. Tehát amivel engedjük körülvenni magunkat, amivel a szív teljességéből szól a száj, tehát azt jelenti, hogy nem telt meg a szívünk annyira azzal az üzenettel, amit Isten itt ránk bízott, majdnem azt mondhatnám, mert a téma vissza fog térni, hogy jó kis pszichikai élményünk volt, de nem sokkal több történik ennél. Tehát a szívem vágya, hogy és jó az, hogyha valaki itt hallgatta is meg, aztán meg is rendelte magának, mert testvérek, Isten ezekben a végső időkben ritkán szoktam rátenni még, hogy az utolsó, de valahogyan kifejezésre kell juttatni, hogy olyan mértékig zajlik körülöttünk a világ, és ami kimaradt a tegnapi szolgálatomból, még azért elmondanám, hogy a Merkellel kapcsolatban. Testvérek, készíti újra a német fasizmust. Akkor jutott eszembe, amikor az autós elütötte azt a Mohamedán fiút, aki gyilkolt. Hát ebből, ami ott történik, nem lehet más, mint hogy bekeményítenek, és egy olyan eszmének lesznek a birtokosai, amilyen mindig ott van az emberben, mert hát valamit csinálni kell. De fogalmam sincs, hogy mit, tehát félre ne tessenek érteni, és nem kell híreztem, hogy én ezt mondtam, én így gondolom a dolgokat, de úgy lesz minden, ahogy Isten jónak látja, és az jó lesz. De nem jó, ha nem készülünk fel rá. Nem jó, ha nem készülünk fel arra, hogy bármi jöhet, és ne azzal töltsük az időnket, hogy ja Istenem, mi fog történni, hanem a mindennap nekünk szóló üzenetet vegyük komolyan, helyezzük a szívünkre Istennek naponta az igéjét, nem szimbólumként, hogy valahova fel van írva, hanem hogy tényleg ereje, mert az igének az ereje nem abban a mondatban van, vagy abban a két mondatban, hanem hogy az Istennek a szava, az Isten ereje van benne. És rátérek az igének az üzenetére. Először is itt az történik, hogy Jézus meggyógyított egy embert a saját országában, ahova jött a zsidók között, és igazából kilép Galileának a határán, átlép Szilofőniciába, ami azt jelenti, hogy Jézus, amikor azt szokták mondani, hogy ő csak a Szentföldön tanított, testvérek, fogalmam sincs, hogy most Izraelhez tartozik-e valami Szilofőniciából, de Tírus az ott van a tengerparton, vagy Szidon, és ott lehetett látni Jézust, ahogy elmegy, átlépi a határt, és nagyon érdekes dolog, mert amikor jön hozzá az asszony, akkor mégis úgy tűnik, hogy nem igazán akar vele foglalkozni. De valami nagyon éles határvonal az, amit átlép, az, és amiben azért, ha a zsidóságra nézünk, akkor azt kell mondani, hogy valami, amit Isten rájuk bízott, hogy a pogányok meglássák Izrael Istenének a nagyságát, néha látták csak. Tehát nem látta a pogány világ folyamatosan, hogy milyen hatalmas Isten van Izraelnek. Néha látta és megijedt tőle. Akár egy-egy uralkodó, Dániel könyvére gondoljunk, akár sok-sok nép látta azt, hogy milyen hatalmas Isten, akár az egyiptomiak, amikor átjöttek a Vörös-tengeren. De valahogy nem lett ez soha központ. És mi szépen azt mondjuk, hogy tanulságunkra iratott meg az Ószövetség, Pál apostol után mondjuk, ugye? És megtanuljuk azt, amit nem kellene követni. Mert a mi életünkön szintén annyira nem látja meg a körülöttünk lévő világ, hogy a világ mindenség Isten, a mi Istenünk. Még az is hozzátartozik itt az én bevezetésemhez, hogy minden népnek saját istene volt. Aztán, ha elfoglaltak egy területet, akkor keveredtek az istenek. Minden nép tudott arról, hogy vannak démonok, ördögök, és küszködtek ellene. Valahol tisztelték ezeket a lényeket. És ez a történet azért is nagyon izgalmas, mert az asszony eljön Jézushoz, akinek megvan a maga vallása, ismeri valamit, tud az ördögökről, a démonokról, és amit Jézusról hall, hogy Jézus Úr mindenek fölött. Tehát még mielőtt visszament az atyához, még mielőtt a kereszten meghalt volna, Jézus Isten, Krisztus Isten, ő mindig megtehette azt, amit az atya rábízott, és meg is tette. És azt gondolom, hogy ennek is jelentősége van. Ugyanakkor azt is szeretném mondani, hogy bizonyos mértékig meg teljesen ellentétére fordult a mai világ, mert ma nem arról van szó, hogy a különböző népeknek különböző istenei vannak, hanem a tolerancia, ami egy ilyen varázsszó, erről is többször hallottunk, ez uralja a közgondolkozást. Hallgattam egy riportot valamelyik washingtoni egyetem előtt, csak azt hiszem az volt odaírva, hogy washingtoni egyetem előtt, egy körülbelül 25 éves fiatal ember megállított egyetemistákat, akik jöttek ki az egyetemről. Tehát ez egy 25 éves, fehérbőrű, 175 centis férfi volt. És amikor oda tartotta a mikrofont az egyes egyetemisták elé, akkor azt mondta, hogy én lány vagyok, 2 méter magas, 7 éves kínai. De hát ebben nincs semmi, csak abban, hogy alig volt olyan, aki egy kicsit csóválta volna a fejét. Hát, ha 7 évesnek tartod magad, 7 éves vagy. Ha kínainak akarsz lenni, akkor légy kínai. És ha valakinek minden meggyőződés jó, akkor az elsüllyed, mert nem talál magának egy biztos pontot ebben a világban. Hát engem annyira megdöbbentett, de egy szenzációs gondolat, fogalmam sincs, hogy hívő volt az a riporter, vagy nem volt hívő, csak képet állít elénk arról, hogy így gondolkozik a mai nyugati társadalom. Lehet, hogy ez fog menni még keletebbre is, nem tudom, de Magyarországon is így gondolkoznak az emberek. Testvérek, amikor én középiskolás voltam, és egyáltalán, ha nagy ritkán felszínre került a homoszexualitás, akkor mindenki szörnyűködött és sugdalták egymásnak, de hát azokat be is zárják a börtönbe. Nem tudom, hogy bezárták-e őket. De például az oroszok ma is bezárják. De 50 év alatt olyan mértékig toleránsak lettek az emberek, hogy én a környezetemben jövő menő embereket, amikor a iskolában még foglalkoztam, amikor visszakaptuk az iskolánkat Nyíregyházán szülőkkel, másokkal, hát olyan, mintha valami óriási nagy dolgot mondanának, amikor azt mondja, hát én mindenkit megértek. Testvérek, be kell vallanom, én is mindenkit megértek, csak nem értek egyet. Tehát a megértéssel nincs gond, hát tudom, hogy aki az ördög hatalmában van, az nem lehet más. Ezt, amikor konfliktus helyzetben vagyunk, is jó lenne tudni, hogy a másik az ördög hatalmában van, és nem kellene nekünk is engedni. Mert ez a lehetőség, ez az esély megvan adva számunkra. Tehát nagyon-nagyon hálásnak kell lennünk, hogy a Biblia nagyon világosan hangsúlyozza, hogy egyetlen egy kőszikla van, akire építeni lehet. Amit Jézus mond, egyetlen út van az Atyához, ő Jézus Krisztus, és aki nem erre a kősziklára épít, és aki nem ezen az úton jár, nem ezt követi, az tulajdonképpen halálos, vagy ha tetszik, a halálosnál halálosabb veszedelemben van. Az Isten kegyelme, hogy szólongatja folyamatosan, folyamatosan, szólongatja az embert. A gond, és itt egyik a kapcsolódásom a előadásokhoz, hogy tulajdonképpen baj van a tanításunkkal. Lehet, hogy ezt mondtam már, hogy teológus koromban egyszer valamelyik kolléga, a rádiós prédik, az nagy ügy volt, hát nem tudom, mi egy hónapban egyszer se jutott, hogy evangélikus rádiós istentisztelet volna vasárnap reggel. Tartott rádiós istentiszteletet, és Luthernek van az a csodálatos reggeli esti imája, amiben van ez a mondat, hogy szent angyalod legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Hát ha az Jézus mellett angyal állt, hogy erősítse, akkor ez nem egy ige ellenes imádság, sőt kifejezetten Isten odaállítja is. Ő nem az Luther nem az angyalt kéri, hanem Istenhez fordul. De kimarad belőle az a rész, hogy szent angyalod, hanem kegyelmed legyen velem, hogy a gonosz ellenség erőt ne vehessen rajtam. Amen. Testvérek, ez is jó. Csak nekem hiányérzetem maradt, mert azt látom, hogy se angyalokról nem merünk szólni, nem kell prédikálni az angyalokról, de néha, ha ott van a Bibliában, akkor mégis beszélni kell. De a démoni világ hatalmáról meg nem tehetjük meg, hogy nem adunk tanítást. A legkisebb kortól kezdve, ugye visszatér talán az első estének a gondolata, de nem akarok belemélyedni, csak borzasztó dolog, hogy amikor tanítunk Istenről, emberről, világról, sátánról, erről a háromról, mindig kellene tanítani, mert ebben a tekintetben az emberek tájékozatlanok, Isten kérdésben is tájékozatlanok, a világ és az ember kérdésében is tájékozatlanok, és a démoni világ kérdésében is. És miután sok ember nagyon nehezen veszi rá magát, hogy a Bibliát ismerje, azért akiket ilyenkor Isten összegyűjt, és ezért nem baj, ha többször halljuk ugyanazt, Isten meg akar tanítani bennünket arra, hogy azt mondjuk, amit majd aztán, tehát tessenek a Szentírásban ellenőrizni, hogy jó hangzik el, vagy nem jó hangzik el, de ha igen, akkor fel kell készülnünk, hogy a tanácstalan embereknek, vagy a csőlátó embereknek valami módon kinyissuk a látószögét, ezzel még nem történt semmi, nem lettek hívőkké, csak elmondjuk azt, amit Isten akar elmondani, hogy megértsük. Mert az igazán nagy tragédia, hogy az emberek nem akarják Istent megismerni, és aki Istent nem ismeri, önmagát se tudja megismerni. Ez természetesen az egyik következik a másikból. És a egésznek a fájdalmas része, hogy pszichológiát tanít az egyház krisztológia és pneumatológia helyett. Hát testvérek, ez rettenetes. A krisztológiáról szóló tanításban mi tanultunk Bultmannról, már erre valószínűleg utaltam, hogy ami mitológia, azt ne vegyük, ne olvassuk a Bibliából, ne használjuk, mert az nem is lehet igaz. Aztán jött sokkal később, vagy 50 évvel később egy Moltmann nevű úri ember, aki meg azt mondta, hogy Jézus működése és a újszövetségi könyvek megszületése, evangéliumok megszületése között van egy szennyes árok. Most lehetne azt mondani, hogy én ezt miért mondom el, mert akkor a testvérek azt fogják hinni, hogy nem is jó az újszövetség, hogyha van ott egy szennyes árok, de ez, hogy van egy szennyes árok, ezt Moltmann mondta, és hát ne higgyünk ilyen tanításoknak. Tetszelek tudni, hogy ez mit jelent? Hogy abszolút bizonytalan minden, ami az evangéliumokban van, hanem amit elhitettek egymással az apostolok, meg a tanítványok, az került bele az evangéliumokba. De testvérek, ha ez igaz lenne, akkor én itt nem állhatnék. Mert az, amit az evangélium leír, amit elfogad, ahogy az Úr elfogadott engem, és megújította az életemet, tehát az a sok millió élő hitre jutott keresztény a bizonysága annak, hogy Jézus működése és az evangéliumok születése az egy egyenes, összetartozó, szorosan összetartozó, egybe kapcsolt valóság. Tehát az evangéliumok a valóságot írják le nekünk. Vagyis, ha viszont a krisztológiát tanítjuk, akkor nem tévedett Luther, nem maga találta ki, hogy Krisztus áldozata, kereszt áldozata kell, hogy ott legyen az egyház tanításának és az ember életének, minden hívő életének a középpontjában. Amikor kimondja azt, hogy nem akarok tudni másról, csak Jézus Krisztusról, róla is, mint megfeszítettről, egy valamilyen módon, nem is tudjuk mi lett vele, eltűnt, de valami szellemi módon felment a világba, abból születhetett volna egy szekta. De senki nem gyógyult volna. Senki nem jutott volna ezen keresztül arra a hitre, amelyhez szükségünk van arra, hogy aki hisz ő benne, annak örök élete van. Hogy ez a valóság legyen a miénk. Hogy mikor Jézus rámutat, hogy az Isten, keresik az Isten országát, hol van az Isten országa? Az Isten országa közöttetek van. Hát ha körülnézek, testvérek, most az Isten országában vagyunk, abban, amelyik eljött erre a világra, Jézusnak a személyében. És mélyen a szívemben van az a meggyőződés, hogy én tudom, hogy itt van Jézus. Nem megígérte. És amit ő megígér, az valóság. Jézus jelenléte úgy nem érzékelhető, hogy élményt adjon. De amikor megváltozik az életem, érzem azt a csodát, ami megtörtént az életemben. És akkor még nem beszélek arról, hogy nem tudom, mert nem tartok kapcsolatot az oktatási intézményünkkel, de az az érzésem, hogy pneumatológiát se tanítanak. Tehát a Szentlélekről szóló tudomány nem igazán tantárgy. Ha az lenne, akkor nem lehetne úgy szétszórni a keresztényeket mindenféle pszichikai, mert igazából nagyon-nagyon élesen meg kell különböztetni, ezt hallottuk délelőtt, a pszichikai és a pneumatológiai dolgokat. Tehát az embernek a pszichéje az, amit érzek, a pneumám meg halott, amíg újjá nem születek. Tehát ha valaki hívőként ránéz mondjuk a gyerekére, és tudja, hogy teljesen Isten tisztelet, nyugodtan mondhatja neki, nem az én szememben, az Atya előtt te halott ember vagy. De megbántanánk vele a gyerekünket. Ha azt mondanánk, hogy te nem fogsz üdvözülni, ezzel nem mondunk semmit, mert nem érdekli. Lehet, hogy sokszor a szülőket se. Azt a valóságot, hogy van testünk, érzelmünk, gondolatunk, azt világossá kell tenni, hogy ezt is hallottuk délelőtt, hogy ettől még nem ember az ember. Isten lelkéből kapott, és ez a belső énem, szívem, erről volt szó délelőtt, az kő, az egy halott kő. Csak ha mind az a kincs, amit Isten Krisztusban elküldött, egyszer csak közel kerül a szívemhez, és én meg is nyitom a szívemet előtte, akkor elkezd valami különleges dolog történni, akkor is visszautasíthatom, de amikor valahol egy szükséghelyzetben vagyok, vagy mélázok a világ dolgai fölött, és tisztán, világosan tanítják nekem ezeket a dolgokat, akkor, ha másért nem, mert tényleg lehetünk gondolkozó ember, akkor ezeken mindenképpen, minden bizonnyal eltöprengünk. A következő gondolatom, hogy valószínű mindenki hozott valamit magával, amikor ide készültünk, én is. És Isten azért hozott bennünket ide, hogy az a gond, amivel jöttünk, az egészen itt maradjon, bármi legyen. A magánynak a gondja, a megalázottságnak a gondja, a félelem, a reménytelenség, nem tudok mit kezdeni magammal, hát nem, néhányat ismerek a testvérek közül, néhány konkrétumot ezért nem mondok el, de mindenki hozott gondokat, testvérek, de különben meg most tessék arra gondolni, hogy végül is miért is jöttünk el, csak azért, mert láttuk a híradást, az se rossz, akkor is el kell jönni. De az lehetetlen szint, hogy semmi. Semmi nincs. És itt érzem a személyes életünknek a nagy-nagy tragédiáját. Mert sok tapasztalatom van arról, hogy az ember az összes érzelmi hiányát, pszichikai problémáját idehozza Isten elé. És azt gondolja, hogy majd az Úr megoldja. Én nem akarom mondani, hogy nem oldja meg, tehát azt mondom éppen, hogy mindezt meg fogja oldani, csak hát ezért jó különbséget tenni a dolgok között. Mert hogy is történik sokszor az imádkozó élet? Elmondom az Úrnak a hiányaimat. Uram, olyan jó lenne, ha a férjem egy kicsit jobb lenne hozzám, mondja egy asszony imádságban. Jaj, de jó lenne, hogyha a gyerekemet fölvennék az egyetemre. Az nem baj, ha felveszik, testvérek, csak valahol azt érzem, hogy ez a kérdés, jaj, Uram, ha adnál nekem egy társat. Ez a kérdés, és bármi felsorolhatok százat is, olyan fontossá válik, hogy igazából eljövök, elmondom, nem történik, meg hazamegy, meg nem értem Istent, hogy miért nem csinálja meg. Hát sok mindent így is megtesz. Azért, hogy lássuk a hatalmát. de talán a legfájóbbnak feltüntetett, mert az ördög a legfájóbb hiányainkat felnagyítja, és akkor addig, amíg én azt nem úgy viszem Isten kezébe, hogy mutasd meg, Uram, hogy miért olyan fontos ez nekem, erről is volt szó tegnap, tehát azt is lehet mondani, még a saját prédikációimat is újra mondom, de csak mégiscsak elmondom, testvérek, mert ezt látom gondnak. Hogy Uram, vigasztalj meg engem, csak ebből születnek olyan történetek, hogy jaj, mondja egy kedves hölgy, amikor végre eljön a templomba sok hosszú idő után, ez nem most, ez egy régebbi történet, eljön a templomba, és azt mondja, hogy hát csúnyán összevesztem a férjemmel, már nem is tudok ránézni. De a munkahelyemen van egy nagyon szimpatikus fiatalember, és az Úr nekem adta. De testvérek, hát ez halálos. Hát ez olyan méreg, ez olyan rettenet. Tetszenek ezt érteni? Hogy az ember megszerzi magának azt, amit Isten nem akar odaadni neki, aztán csodálkozik persze, mert akármilyen szimpatikus az a fiatalember, és még a haja is szebb, meg a szeme is, mint az Urának. De lehet, hogy még annál is nagyobb az ember. Tessenek gondolkozni, hogy mi az, ami kiki hozott magával. Mert lehet, hogy ilyen érzelmi dolgok hiányoznak az életünkből, hogy valamiből nincs úgy egészen, nem csak, hogy Chevrolettünk nincsen, vagy nem tudom én, micsodánk nincsen, hanem valami nincs jól az életünkben, és akkor tudjuk, hogy Isten hatalmas, és jövünk hozzá. Tényleg baj van az érzelmi életünkkel. Miért? Mert belül romlottak vagyunk. A szívünkben romlottak vagyunk. És hogyan lehetne abból olyan tartós boldogság? Valami olyan, hogy jaj, hát ez vagy az tényleg érdemes volt, most jó az életem. Persze egyszer-egyszer érzi az ember, csak otthon azt hiszem elmondtam, hogy voltam valahol egy előadás sorozatot tartottam, és azt mondja az egyik ige hirdető, hogy korábban az volt a legnagyobb gond az emberekkel, ez Hollywoodban dolgozik valahol, az volt a gond az emberekkel, hogy uralkodni akartak. A férfiak például a feleségükön, és mond néhány példát. De ma az emberek az élményt keresik. Élményfürdő, élmény, nem tudom én micsoda, nem tudok sokat felsorolni, de biztos van belőle többféle, mert milyen jó, ha az embernek van egy kis élménye. És akkor nekem eszembe jut egy régi történet, egy lábak nélküli öregemberről, aki olyan boldogan élte az életét. Embereket vezetett Jézushoz. És beszélt arról az örömről, ami neki van. Hát ha most hirtelen arra gondolnék, hogy nem csak eltörik a lábam, hanem levágják a két lábamat, nem tudom, hogyan gondolkoznék, testvérek, csak azt tudom, hogy akinek a romlott belsőjébe Jézus beköltözik, mert nem költözik be minden szívbe. Volt egy Újhelyi Aladár nevű lelkész Egerben, egy 130-40 kilós, nálam magasabb, tehát elfért jobban rajta a súly, férfi, nagyon komolyan vette a Bibliát. És szoktak teológusok igét hirdetni, és arról beszélt, hogy a mi korunkban már nem kell a törvényt úgy annyira komolyan venni, mint ahogyan az korábban volt, mert Jézus megbocsát minden bűnt, és akkor igazából nincs semmi probléma. És akkor ő nem tudott ülve maradni. A gyülekezet az ő gyülekezete volt, ő volt a lelkipásztor a gyülekezetnek. Felugrott, és azt mondta, hogy kisfiam, állj meg! Jézus nem azt mondja, amit te, hanem hogy a törvényből egyetlen ióta vagy pontocska sem múlhat el. Jegyezd meg magadnak, amit most mondok. Az a kegyelmes lehetőséged megvan, hogy ezt a bűnödet is megbánd, mert Jézus már betöltötte helyetted a törvényt. Hát testvérek, ha egyszer a családunkban így tudnánk beszélgetni a szeretteinkkel, ha tényleg szeretjük őket. ha el tudnánk mondani nekik, hogy baj van veled, és ő is tudja, hogy sok baj van. Még lehet, hogy meg is kéri, anya, imádkozzál értem, nagyi, imádkozzál értem, mert most valami nagyon fontos dolog van. És akkor nagyi öreg csontjaival, nehezen hajló térdeivel letérdel, és elkezdi kérni a gyerek számára. Mit is? Hát, amit a gyerek kér. És ezt érzékelem, ez a gondolat is érintőlegesen elhangzott, hogy igazából a gyerekek mint egy istenek vannak. A történet talán Schwab lehetett az a család, ahol a király lett a 5 éves gyerekből testvérek, de ma nem egy-egy családba fordul elő ez, hogy a gyerek király, Isten lesik, hogy mit kíván. Lesik. És teljesítik. És tényleg az történik, amit abban a régi történetben hallottunk. Tetszenek emlékezni rá? Isten érdemes volt elmondani a prédikációt. Igen, tehát ezek a történetek megkötnek bennünk, és kössenek is meg, és használjuk őket. Lássunk! Egyik legkedvesebb történetem a vak Bartimeus. Add Uram, hogy lássak. A legtöbbünknek még a fizikai látása olyan, hogy megadják a jogosítványt. Tehát amikor mi a családtagjainkért imádkozunk, a forró imánk, Uram, add, hogy megismerjen téged. És akkor megismeri önmagát. Add, hogy azt a célt lássa, amit te felmutatsz nekünk, és amelyik megnyugtat, békességet ad. Mert akkor a többi cél nem lesz annyira fontos számára. És itt kell ennek a kőszívnek, ennek a belsőleg romlott szívnek megújulnia, és ezért a Biblia nem gyengébb kifejezést használ, mint az újjászületés. Még egyszer meg kell születni. Még egyszer meg kell születni, és csak picit időz el rajta, hogy újjászületett ember vagy-e. Hogy hogyan, ha ez kérdés, hogy hogyan történik, akkor ennek megvan a felelete is a Szentírásban. Oda állsz a szélre. A szél fúj, ahová akarsz. Annak zúgását hallod, annyi mindent nem tudsz, maradnak nyitott kérdéseid. Jézussal, Istennel, a Bibliával kapcsolatban nem baj. De ha egyszer az ő szent lelke egy igét oda tesz a te szívedre, az az ige elkezd életet munkálni benned. Tehát az újjászületés az, hogy egy új gondolkozásmódot kapunk. Egy másik idős kolléga jut eszembe, aki sokszor a Biblia megértésével kapcsolatban azt mondta, hogy 3 féleképpen tudja megérteni az ember a Szentírásnak a szövegét, szavait, az Istennek a beszédét. Van a szarkikos ember, amelyik csak testiesen tud gondolkozni, az kihozza azt, amit mondtam az irodalmár barátomból, hogy milyen zseniálisan van leírva a Jairus lánya meg a vérfolyásos asszony, mert fokozza a hatást. Hát ez a szarkikos ember, elolvassa a Bibliát és valami eszébe jut ebből. A pszichikus ember, aki leül a Biblia mellé, olvassa az igét, beül a templomba, hallgatja, föláll és elmegy, hát legalább egy kicsit jól éreztem magam. És a pneumatikus ige értelmezés, testvérek, hogy a Szentlélek által értjük meg, mit tanít Isten. És ehhez bizony az imádság és az igeolvasás, ez egy nagyon édes testvér vagy ikertestvér dolog kell, hogy legyen az életünkben, mert ha elkezdünk imádkozni, de nem olvasunk Bibliát, az az imádság egyszer csak ellaposodik, és egész más dolgokat viszünk Isten elé, mint kellene. Olvassuk a Bibliát, de nem szabadít fel bennünket arra, hogy forró, szeretett kapcsolatban legyünk az Úrral, akkor pedig azt jelenti, hogy nem értettük nagyon meg, hogy Isten mit akar számunkra üzenni az ő szent igéjén keresztül. Csak a Szentlélek által értjük meg az igét. És ha megértettük, csak a keresztfán szerzett kegyelem által lesz újjászületés is, testvérek, új szív. Mert az újjászületés nem egyszerűen, hogy hallgattam egy igét, hanem hogy Istennek az igéje térdre kényszerít a kereszt előtt. És ott akarok hagyni minden bűnt. Nem így kezdődik a hívő életünk eleinte. Egy-egy próbálkozás, egy-egy bocsánatkérés Istentől, valahol el kell kezdeni, de egyre inkább el kell mélyülnünk, és erről szintén érdemes beszélni, hogy jó, de hát Isten, testvérek, Isten, Isten. Lehet, hogy semmit nem értelek, amit mondok. Tehát amikor a Isten és ember partner kapcsolatáról beszélnek, akkor nekem víz csorog a hátamon. Mert olyan módon hangzik el, mintha mi együtt sétálnánk, és na, megbeszéljük a haverról a dolgokat. De Isten, Isten. Én nem mondom, hogy ne mondjunk rá, Bibliában is van olyan kifejezés, amit én éppen ezért, hogy ilyen szinten, hogy partnerává teszi Isten az embert, én igazából, vannak fordítások, ahol így van, igazából nem tudom használni. Tehát olyan mértékig szent Isten, olyan mértékig felfoghatatlanul hatalmas, de nem úgy felfoghatatlanul hatalmas, hogy ha úgy se tudom, hogy mekkora, akkor nem foglalkozom vele. Hanem megrendít, hogy egyre többet tudok, ahogyan öregszem, egyre többet tudok az Úrról és az Úrtól. Tehát így gondolom. És ami a gyógyulásunkat illeti, hogyha a bűneinkből kigyógyultunk, akkor pszichikailag is jól fogjuk érezni magunkat, testvérek. Tehát nem kívülről kezdődik, hogy majd az egész valóságon meggyógyul, ha a külső problémái megoldódnak, hanem arról van szó, hogy ő belülről gyógyít meg azzal, hogy megbocsátja a bűneinket. Leveszi rólunk a mi bűneink terhét. És ez a világ azért kerül súlyos állapotba, kórházba, pszichiátriákra, mert nem tud a bűneiről, és nem tudja, hogy miért olyan terhes az élet. Egyszer valaki majdnem megpofozott nekem, amikor azt mondtam, hogy azok a bűneid sokkal jobban nyomnak, amit te okozol másnak, mint amit te szenvedsz mástól. Miután elmondta, hogy mennyit szenved. Csak tetszenek tudni, amikor valaki elkezdi mondani az életét, hogy milyen gonosz a felesége, nem veszi észre, hogy mennyit beszél a saját gonoszságáról. Ő az igazságáról beszél, hogy persze én is megmondtam neki. Meg én sem hagytam szó nélkül. Meg bolond lettem volna köszönteni a születésnapján, és akkor nyomja a sódert. És akkor én szépen magamba összegyűjtöm, és amire még öreg fejjel emlékszem, akkor oda teszem neki a csokrot. Hát ha ezt egyszer megéreznéd, hogy ez sokkal jobban terhel, mint az a másik, amit most elmondtál panaszképpen. Ez nem csak rá, tulajdonképpen mindegyikünkre igaz. És ezért érzem azt, hogy befejezésül fel kell hívnom a figyelmet, testvérek, hogy milyen módon közeledhetünk Istenhez. Néhány dolgot leírtam, és inkább olvasgatom. Teljes tisztelettel, hódolattal. Tudom, hogy egyre nehezebb a most felnövő fiataloknak, mert semmiféle tiszteletet nem tanítanak. De akik most mondjuk 60 fölött vagyunk, 70 fölött vagyunk, 80 felé ballagunk, nem biztos, hogy elérjük. Akik 80 fölött vannak, testvérek, mi belénk, még belénk kalapálták a kötelező tiszteletet. Itt azonban nem arról a tiszteletről van szó, amit belénk parancsoltak. Tehát még a gyerekek, a fiatalok is megtanulhatják, ha megnyitják és meg is tanulják, ha megnyitják a szívüket Jézus előtt, hogy az a felfoghatatlanul hatalmas Isten, a csodálni való Isten, aki a csodáinak a sokaságát elénk állítja, a teremtettség csodáját, ha nézzük, hogy szoronganak, ülnek az emberek a televízió előtt, különböző csatornák, mit tudom én, spektrum, akármi, nem tudom felsorolni őket, és edzik magukat az ateizmusra. És látnak rendkívülibbnél rendkívülibb dolgokat, hogy mi van a világban. Mit is kutat az ember? Amit Isten megcsinált. Soha semmi olyat még nem fedezett fel, ami nem az Isten teremtette világban van. Hát testvérek, engem meghat az is, amikor ha tényleg leülök ilyen csatorna elé, és látom ezeket a maflákat, már nem zavar engem, hogy mit tudom én, hány milliárd évvel ezelőtt mi történt, nem zavar, csak egyszerűen ülök és csodálom Istent, hogy teremtett. Nem lehet senkit hitre juttatni, hogy leállok vele vitatkozni az evolúció kérdéséről. Ettől soha nem lesz hívő. Jézusról kell beszélni. De azért, ha mi tényleg olvassuk a Szentírást, és látjuk ezt a csodálatos világot, akkor ámulat tölt el bennünket. Mély tisztelet, és még ezt is merném mondani, hogy teljes szeretet Isten felé. Tehát, hogy megvalljuk Istennek az iránta való szeretetünket, szerelmünket, rendkívüli érzésünket. Teljes alázat. És miután eljött hozzá, lába elé borult egy pogányasszony, aki tudott a démonokról és sok isten hívő nép közül való, mert a görögöknek sok istenük volt. Annyit hall Jézusról, és amikor találkozik vele, ahogy belép abba a szobába, és akkora terhe van, hogy nincs más helyes magatartás, mint hogy leborul előtte. És kéri. Te, aki egész más vagy, mint én, más néphez tartozol, te űzd ki az ördögöt, a démont a kislányomban. Add, hogy megszabaduljam. És erre hogy mondhatott Jézus ilyet? Hogy Izrael az övé, ez az első, azért néha sokkal rosszabbul állítják be ezt a történetet, mint a valóságban van. Tehát elmondja, hogy ő azért küldetett Ábrahám, egy Mózes 12-ben le van írva, hogy Isten először is egy nép atyává teszi Ábrahámot, és ebbe a népbe születik Jézus. Ez az ő Jézusi volta, a mesiási volta, hogy Krisztus az meg az, hogy ő Isten. De hát onnan jön. Persze, Jézus pontosan tudta, hogy a világ megváltója. Csak itt az asszony előtt az asszonynak mindenről le kell mondani. Még az esélyről is le kell mondani. És amikor azt mondja, hogy Izrael fiaihoz küldetett, és egy döbbenetes hasonlata van, akkor ez a megrázó felelet. A gyerekek is esznek a kutyák morzsáiból. Testek, bárhova mennétek, így intézne el a főnök, hogyha fizetésemelést kérsz. Gondold el, hogy mit csinálnál. Nem, hogy az arcodon látszana, hanem órákon át nem tudnál megnyugodni, és minden munkatársnak és mindenkinek mondanád, hogy ez a piszok mit csinál. Persze, ez az asszony nagyon szerette a gyerekét, és tudta, hogy milyen rettenetes, démoni uralom alatt élni. És valamit a szíve mélyén tudott Jézusról. Hallott róla. Sok-sok csodát hallott róla. Azt is, hogy ördögöket űz. Azt is, hogy tengeren jár. Azt is, hogy lecsendesíti a tengert. Azt is, hogy megszaporítja a kenyeret. És azt is, hogy rendkívüli módon tanít. Ami az ezelőtti fejezetekben benn van, azt mind tudta ez az asszony. Oda ment, ahova sok hallomás után mindenki megy, ha azt mondják neki, mondjuk, én János kórházban, Honvéd kórházban, és mindegy, hogy mit mondunk, Nyíregyházi Erzsébet kórházban, ehhez az orvoshoz megyek, mert róla hallottam, hogy jól csinálja a dolgát. Ő meg Jézusról hallotta, hogy mindent jól cselekszik. És elmegy hozzá. Tehát, amikor a teljes alázatot mondom, akkor tulajdonképpen erre gondolok. A teljes alázatba az is beletartozik, hogy ami visszafelé velem történt, Uram, azt nem lázadok ellene, hogy miért olyan volt. Hogy tehetett velem ilyet az Isten? Tehát, ha én Istennel találkozni akarok, akkor valami módon azt az alázatot kell felvennem, hogy elfogadom, hogy ami történt, az része az életemnek, és az Isten kezéből áldássá lesz az, amitől menekülni akartam, vagy amit úgy éreztem, hogy azon keresztül még Isten is kínoz engem. A másik, Hát testvérek, ez talán még az előbbiekhez képest is nehéz. Teljes engedelmesség, teljes ráhagyatkozás. Ez meg a jövő felé. Amit teszel, elfogadom. Elfogadom a döntésedet. És mély gyermeki bizalom. Mindez, amit felsoroltam, nem akarok úgy állni itt, hogy ez ilyen az egész életem. De testvérek, mindig ilyen lesz. Mert annyira rá vagyok szorulva, hogy kérhessek tőle, hogy elmondhassam neki a gondjaimat. Mindenki minden érzelmi jellegű gondját, tehát nem soroltam fel sok mindent, mert a nagyon hosszú lenne. De ami éppen a gondunk, ától cettig megbántott vagyok, Uram, ez meg az az ember így bánt velem. Gyötörnek, kínoznak a démonaim. Lehet, nem vitassuk kívül vagy belül, csak arra gondoljunk, hogy tényleg az otthonunkban, amikor letérdelünk imádkozni, megjelenik az ördög. Amikor beülünk a templomba, megjelenik az ördög. Amikor hallgatjuk az ige hirdetést, tompává teszi a fülünket. Hallunk egy olyan mondatot, amit könnyű befogadni, akkor azon töprengünk, és nem akarja, hogy figyeljünk arra, amikor azt mondja, hogy térj meg. Vagy körülnézek, és meg is nézem, hogy na, ki nincs még megtérve a gyülekezetben. Tehát igazából ez azért rendkívüli módon fontos, hogy mély bizalom legyen bennünk, amikor kiöntjük, ha kiöntöm a lelkemet, kiöntöm, de testvérek, elmondanám a saját életemben, hogy van. Azért ilyen hosszú házasság után, mint a miénk, testvérek, kiöntöm a lelkemet a feleségem előtt, de én előbb mindig Isten előtt öntöm ki a lelkemet. Mert akkor semmi szorongás nincs bennem, hogy mit fog szólni a feleségem, hogyha neki is elmondom a gondolataimat, a gondjaimat, a szorongásaimat, azt, hogy hol tartok az Úrral, vagy éppen azt, hogy hoztam egy olyan döntést, amivel biztos vagyok, hogy nem ért vele egyet, de aztán én mégis megteszem, aztán utána megyek az Úrhoz, aztán megyek hozzá. Csak azért mondom el, mert nagyon nehéz ige hirdetésre készülni. Én mielőtt ide jönnék, mindig letérdelek. Igen, ám, de ugye a rossz lábammal tegnap úgy keltem fel, hogy azt hittem, hogy azonnal megtelik ez a kis csizma a lábamnak a dagadásával, de aztán végül is végigmondtam. De este szolgálat után hívtam a feleségemet. Mondom neki, mert ugye hálás voltam az Úrnak, hogy itt volt közöttünk. Mondom neki, hogy mi van a lábaddal? Hát mondom neki, hogy hát rosszul álltam fel. Azt mondja, talán törött bokával nem is biztos. De meg közben mondom, de hogy is nem. Azt mondja, igen, hát ha úgy érezted, hogy le kell térdelni, akkor... Értitek ezt? Hogyha az Úrral megbeszélem a dolgaimat, és szükségem van rá, hogy mondjuk valaki mással megbeszéljem, ha úgy érzem, nekem ez a nagy lehetőség adatott Isten részéről, de kereshetünk olyan testvért, ahol ez tényleg lehetséges, abból a szempontból, hogy ezt a gyónásokkal kapcsolatban is mondom, de mindenféle Isten előtti panaszkodással, de embernek is elmondott panaszkodással, van tanúm, Uram, előtted. Van tanúm előtted. Hát nekem ez az ajándék adatot. Tehát mi gyermeki bizalom, de úgy gondolom, mikor a gyerekeim még kicsik voltak, akkor mondtam az egyik prédikációval, tehát már sok évtizeddel ezelőtt volt, hogy nem látom, hogy valamelyik gyerekünk is félelemmel menne oda enni, mikor az anyja etetni akarja az anyatejjel. Hát amit aki hordta 9 hónapon át, aki pátyolgatja, aki beszélgetett vele akkor is, amikor még nem született meg, hát az öleli magához. Hát mi csinál? De testvér, aki az életedet adta, aki a roncsá lett életedet is elfogadja, magához ölel. Miért akarna neked rosszat tenni? Isten nagysága nem olyan, mint az ördögé. Az ördög akkor nagy, ha minél nagy többen hódolnak neki, és tudja, hogy nem mennek el tőle. Isten elenged, nem kényszerít. Nem kötöz magához, csak ölel. De olyan ez a szeretetteljes ölelés, hogy amikor ezt átélem, akkor szinte úgy megyek tovább az úton, hogy ez az ölelés ott van. Hogy érzem azt, amit mond, de ez nem egyszerűen pszichikai érzelem, hanem amikor itt a szívemet újítja, amikor rendet terem bennem, amikor megmos engem, akkor mindig azt érzem, hogy én ott vagyok abban a hatalmas, biztos kézben. És azt gondolom, azt akarja az Úr, hogy ez mindegyikünk életében így legyen. És valahol előjött már ez a teljes kiszolgáltatottság, legyen meg a te akaratod. És végül egy történet, hogyha mi az emberekkel beszélgetünk, és elpanaszolják a lelki problémáikat, már pedig ebben elég járatosak az emberek, akkor nekünk azonnal kellene tudni, hogy ki van a háttérben. Ő elmondja, hogy mi van a háttérben, vagy melyik ember van a háttérben, de a hívő ember nem engedheti magának, hogy csak annyit hall, ami mondatokban elhangzik, azt is látnia kell, ami mögötte van. És befejezésül csak egy történetet szeretnék elmondani. Van egy tudós, doktorátusos tudós testvérünk, nagyon ritkán fordul meg a templomban, de egy nagyon komolyan imádkozó, mélyen hívő ember, naponta Bibliát olvas, és a felesége rendkívül súlyos állapotban van. Sok időt tölt a pszichiátrián. Egyszer hívtak, vagy eljött egy alkalomra, ahol csendes hetet tartottunk Bodrog keresztúron, beszélgessek vele, beszélgettem. Hazament. Fél év múlva jön valamelyik rokona, hogy hát jó lenne vele újra beszélgetni. Jó, beszéljétek meg a férjével. Hát talán, de talán inkább tessék imádkozni érte. Jó, akkor imádkozom érte. A gyülekezetben is imádkozunk érte, és mert ez olyan súlyos baj, meg talán úgy mondják, hogy nem, mert különben kimondjuk a nevet, hogy kiért imádkozunk. Vagy csak a keresztnevét, vagy az egész nevét, az András megbeszéli azokkal, akikért imádkozunk. És sok csodát átélünk. Agydaganatos emberek elkezdenek jönni a templomba minden vasárnap, 2 éve. Tehát érthetetlen dolgok történnek, csak azért érthető, mert Isten cselekszik. De ez a lelkében mélyen összetört, szenvedő, gúzsba kötött asszony, azért voltam nála, beszélgettünk. Mondanám azt is, hogy jó beszélgetés volt. Utána a férje, aki tényleg nagyon értelmes ember, hát mint egy dicséretet így fogadtam, annyira örültem, mert őt többet hallottam beszélni, mint téged, pedig ez ritkán van nálam, én általában mondom, de egy ilyen betegnél, hát hadd mondja el, amíg hajlandó beszélni, hadd mondjon el mindent. Aztán bejelentkezek most már magamtól, mert fel vagyok bátorodva, hogy ekkor meg ekkor tudnék menni. Jó, megbeszélem. Másnap jön a telefonhívás, ne haragudj, ne gyere, mert nem akarja. Azért imádkozz. És akkor imádkoztam. Nem én, sokan. Család évek óta imádkozik érte. És hátra nézek, és ott van az én testvérem, a férj, ott van a templomban. Gondoltam magamban, hogy nagyon boldog vagyok. És egyszer csak nézem, és valaki ül mellette. Nem ismertem meg. De aztán igen, mert a végén beszélgettünk Isten tisztelet után, a felesége, aki 2 nappal előtte felhívott és bocsánatot kért, hogy visszautasított. Testvérek, sok mindent hallottunk 5 napon át az imádság csodálatos voltáról. Mi nem vagyunk ördögűzők, nem ez a feladatunk. De látni kell, hogy miben szenvednek az emberek körülöttünk. És tudni kell, hogy Isten tényleg akarja, hogy az emberek üdvözüljenek, ezért elrendelte mindenütt mindenkinek, hogy térjenek meg. És amikor valakiben ez a folyamat elindul és vágyik valamire, és lehet pont te, aki vele beszélsz, hogy általad indul el benne egy gondolatsor, aki érte imádkozol, az egyszer csak kezd valamit érzékelni, és ha el tudod mondani, hogy te ezeket a dolgokat érzed, megterhelik a te pszichédet, nyugodtan mondjuk, mert a pszichológiát mindenki tudja, hidd el, ennél még mélyebb valóság is van benned. A szív, sok mindent összekeverünk, a szív és a érzelem, lélek, azt is váltó fogalomként használjuk. De azért a Bibliában a szív, miután a kőszívről is van szó, meg új szívet adj, Uram, én nekem, és ad is új szívet, és kiserélem, elveszem testetekből a kőszívet, és új szívet adok nektek, azért lehet róla fogalmunk, hogy ez egy óriási más dolog. A halottat feltámasztja. Beszélgettünk ma délelőtt a Róma 6-tal kapcsolatban, testvérek, bizony, meghal a halott emberünk, mert egy új ember lesz Krisztus által. Feltámad vele az új emberünk. Olyan sokféle módon mondja el Isten, hogy lehetetlenség, hogy mi ez elől kikerüljünk. Hogy gyógyult meg ez az asszony? Azért, mert a férje imádkozott érte. Azért, mert a családja imádkozott érte. Azért, mert a gyülekezet imádkozott érte. Azért, mert eljött egy-két csendes hétre. Azért, mert én néhányszor beszélgettem vele? Nem. De amikor beszélgettünk a istentisztelet után, azt mondtam neki, hogy kicsit nekem Jónás jut eszembe. Nézd rá, elég jól ismeri a Bibliát. Nézd rám, mondom neki, arra gondolok, hogy amikor Jónás úgy érezte, hogy hínár szövődik rá. Csend, mondom neki, jól éreztem, mert ez így is volt. Tudnik, a cedd gyomrában, ugye, amikor imádkozik, akkor tudjuk, hogy ez ott van benne. És higgyel nekem, mindegy, hogy Juliskának nevezem, vagy akár, hogy higgyel nekem, az is valóságos kötelék, nyomorító kötelék, amiben szenvedett. Nem látjuk, de történik. De azért a szóért, hogy nekem egy morzsa is elég kegyelmed asztaláról. Azért a szóért, hogy csodálatos, szentséges Uram, én leborulok előtted és könyörögve kérlek, cselekedj a te irgalmasságod, a te isteni bölcsességed szerint, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, ami szükséges, az Úr meg fogja cselekedni. Amen. Uram, köszönöm neked, hogy színed elé gyűjtesz bennünket, és napokon keresztül a lelkünkre beszélsz. Köszönöm, Uram, hogy itt annyi mulasztásunk kellett, hogy eszünkbe jusson, de annyi felszabadító öröm is, hogy te újra és újra irgalmas szeretettel fogadsz bennünket, magadhoz ölelsz bennünket, meggyógyítod legbelsőbb valóságunkat, erősíted bennünk a már megkapott új életet, újra megmosol bennünket, amikor valamit elrontunk, hiába való módon gondolkozunk, megbántunk valakit, és mi jövünk hozzád, és te soha nem kérdezed meg, hogy már megint visszaestél, hanem hirdeted a bocsánatot. Köszönöm, Uram. És mégis a te bocsánatod olyan erős és csodálatos, amit amikor elnyerek, nem akarok többé semmi hiába valóságot. Csak a te utadon járni, csak téged követni, csak örülni veled, és aztán, ha leveszem a tekintetem rólad, ha az igen nem lesz hatalom az életemben, a te szavad valami módon meggyengül, akkor azonnal jelentkezik valami, ami nem szerinted van, amivel megbántalak téged, lehet, hogy embereket is. Uram, köszönöm neked, hogy ennyire irgalmas és csodálatos Isten vagy. Te vagy az Isten, az egyetlen, de nem egyszerűen csak Isten vagy és mindenható Úr, hanem szerető mennyei édesapánk, aki szent fiadat értünk, kereszthalálra adtad, gyötrelemre adtad, szenvedésre adtad. Poklok kínjait kellett elszenvednie. Magára vette bűneink büntetését, köszönöm, Uram. Köszönöm, hogy szabadok lehetünk, hogy akit a te szent fiad megszabadít, az valóságosan szabad. Uram, áld meg a mi személyes életünket, és késztess bennünket egyen-egyenként a bizonyságtevő életre. Kérlek még téged, Uram, hogy te ismered, hogy milyen gyülekezetekhez tartozunk. Kérlek azokért a gyülekezetekért, ahova templomba járunk. Azokért az imádkozó közösségekért, akikkel összegyülekezünk. Uram, kérlek téged, hogyha te valóban utat mutatsz nekünk, hogy lelki vezetőknek beszéljünk arról, hogy mit jelentesz nekünk, akkor ne legyünk némák. Ha valamit rossznak tartunk, ami elhangzott, akkor hagy tudjuk kérdés formájában feltenni, hogy valóban csak úgy lehet-e érteni, amit hallunk, s aztán, Uram, nem tudjuk, mi jön, mert te a tieidet valóban testvéri egységbe akarod látni, és odaadsz áldást, ahol ebben a testvéri egységben a tagok egyetértésben vannak. Nem könnyű ez, Uram, a legkisebb közösségben sem. De kérünk, tégy bennünket személy szerint felelőssé azért, hogy ami rajtunk múlik, a kis közösségünkért is megtegyük, hogy ne a kibeszélések helye, hanem a veled való beszédnek, az imában, a könyörgésben való előtted leborulásnak és neved magasztalásának helye legyen. Uram, te látod a szívünket, hogy amit most már közel 5 napon át hallottunk, mennyi az, amiért hálát tudunk neked adni és elmondani, Uram, köszönöm, áldalak, magasztallak téged. Uram, úgy kérlek még téged, hogy a holnapi együttlétekre is készíts fel bennünket, és koronázd meg együttlétünket azzal, hogy amikor szentségedhez hisz bennünket, akkor teljessé teszed mindazt, amiért ide hívtál bennünket. Áldalak, Uram, hogy meghallgatsz. Amen.
Amen.
Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atya szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájunkkal. Amen.